153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégeim a stúdióban Fejes Józsefné Erzsike, Szivárvány Bábszínházi Alapítvány szakmai vezetője, alapítója, indítója. Köszöntelek, Erzsike, nagy szeretettel.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretném megköszönni, hogy itt lehetünk, és hírt adhatunk magunkról.
És hát ugye 27 éve, most mondta nekem Erzsike, 27 éve működik a Szivárvány bábcsoport különböző formákban, ugye most alapítványi formában, és egy nagyon fiatal tagot fogok bemutatni. Vencelni Misán Györgyit köszöntöm szeretettel.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és nagy örömmel mondhatom, hogy itt vagyok, a bábcsoportban vagyok, mint fiatal résztvevő, de mint nyugdíjas pedagógus.
Engem elbűvöltél. Nemrégen beszélgettünk veled, és hogy hogyan is történt a csatlakozásod a bábcsoporthoz. Ez engem elbűvölt, úgyhogy most ezt meg fogjuk osztani a hallgatókkal is. No, de kezdjük az elején, mert hogy 27 éve volt az eleje ennek az egész dolognak. Erzsike, te is pedagógus vagy. Szóval hogy indult ez a Szivárvány bábcsoport 27 évvel ezelőtt, hiszen te indítottad?
Én akkor már dolgoztam a művelődési házban úgy, mint bábos kis bábcsoporttal, és akkor volt Lukács László a művelődési házigazgatója. És az ő ötlete volt gyakorlatilag, hogy váljunk valamilyen formában hivatalossá, és kezdjük meg a munkát igazán, alaposan felkészülve és a város szolgálatába állva. Hát így kezdődött az egész, ugyanis nem akartunk már csapódni sehová, hanem önállóan pályázni tudjunk, tehát egy önálló légkört tudjunk magunk körül teremteni. Ő segített is megírni az alapítókiratot, tehát az aktív munka a kezdettek kezdetén Lukács László érdeme.
Azt gondolom, hogy ha hallja és reméljük, hogy hallani fogja, akkor ez egy nagyon nagy öröm számára, hiszen elindítani valamit, ez egy csodálatos dolog. Na de folytatni is nagyon szép. Hol dolgoztál, mint pedagógus?
A Lomb utcai óvodában dolgoztam hosszú évtizedeken keresztül. Az utolsó 15 évet a nyugdíjba vonulás előtt pedig fejlesztő pedagógusként töltöttem a központi összevont óvodákban, tehát három óvodába jártam folyamatosan, nap mint nap máshova. Tehát így belelátok, vagy gyakorlatban tudom, hogy az óvodában mennyire szükséges a bábjáték a gyermek személyiség fejlődésében, és ugyanakkor fejlesztőként is tudom, hogy mi az, ami hiányzik a gyerekekből, mi az, ami a bábbal pótolható, illetve játékosan fejleszthető.
Mielőtt tovább megyünk a 27 évbe, azért be fogunk tekinteni, hogy hogyan is alakult az élete a csoportnak. Nagyon érdekes történet, Györgyike, hogy hogyan csatlakoztál, és most együtt egy csomó tevékenységben voltatok már.
Hát tulajdonképpen a Erzsikével mi 30 éve ismerjük egymást, akkor dolgoztunk együtt, mint óvónők. És hát úgy szemmel kísértük távolról egymást, amikor is ebben az évben eszembe jutott, hogy nyugdíjasként már nincs munkám, mert a nyugdíj után sok éven keresztül felnőtt oktatásban dolgoztam, és el voltam keseredve, amikor összefutottam az Erzsikével, és hirtelen olyan villámcsapásként ért, hogy menjek oda hozzá, és kérdezem meg, hogy nem tudnék én a bábbal segíteni. És valóban egy-két szót beszéltünk, és mondom, hogy Erzsike, nem dolgozhatnék én a bábokkal a bábozásba. Azt mondta, jaj, dehogy nem, nagy szükséged van rá. És akkor így maradtam, és azóta vagyok, létezek, mint csoporttag.
És az is nagyon szép, és kérlek, hozd meg a hallgatókkal, hogy mindjárt az elején milyen pozitív élményed volt az óvodában, mikor ott voltál a gyerekek között. Én azt gondolom, hogy az itt nagyon szép, amit te elmesélsz, mert nagyon sokan nyugdíj után esetleg szomorúak, kicsit feleslegesnek is érzik magukat olykor, és szerintem ez egy borzasztóan klassz dolog, ha az ember ezt nem fogadja el, ezt a helyzetet, hanem keresi a helyét, hogy hol találhatja meg azt, ahol ő tesz, ahol örömöt kap. Szóval ez a kis óvisról mesélj, aki mindjárt olyan lelkes volt.
Hát tulajdonképpen ott kezdeném, hogy nagyon hiányoztak a kisgyerekek. és hiányzott az, hogy köztük legyek, hogy gondoskodjak róluk. És amikor először voltunk a felsővárosi óvodába bábozni, akkor a folyosón mentem, elében szaladt egy kisfiú, nem tudom, hogy honnan, de tudta, hogy a bábosokhoz tartozom. Elében szaladt, átölelt, és azt mondta, hogy olyan jó, hogy itt vagytok. És ez úgy éreztem, hogy na, ez az, amit nekem csinálnom kell, és én röpködök azóta.
Sajnálom, hogy hallgatóink nem látják az arcodat. Na, hát csodálatos dolog ez a bábozás. És mielőtt haladunk a Szivárvány bábcsoport történetével, ugye mondtad, hogy te már akár óvónőként, akár fejlesztőpedagógusként nagyon átélted, hogy mi mindent lehet segíteni, hogy mi mindent tudnak kifejezni a gyerekek, mi mindent tud gyógyulni bennük a bábozás kapcsán. Egy kicsit erről mesélj nekünk.
Nagyon fontos a gyerek személyisége. Ezt meg kell keresni azt, ugye egy más életkort él át, mint a felnőttek, és az a kisgyerek, aki még nem tud sem írni, sem olvasni, az az érzelmeire és a saját belső tenni akarására fog építeni. Na most erre alkalmas a báb, mert hogy bármilyen, ha még nem is közvetlen eszközzel, de egy tárgyat arrébb tesz, és a nevén szólítja, vagy játszik vele, akkor már a gyerek bábozik. Ugyanakkor el is lehet készíteni. Írtam egy szakdolgozatot 3 éves gyerekekkel, tehát kis csoportban, és ilyen, hogy a csökönyös kis elefántot például eljátszottuk, és magunk készítettük a bábot, a gyerekek készítették, minden nap megnézték, mennyire száradt hol, festették, és sajátjuk volt a báb. Ők ezt elő is adták, játszottak vele. De játék közben is elvihették, és úgy vigyáztak rá. Tehát én erre építettem az egész pedagógiai munkámat. Nagyon sokféle szempontból érdemes, mert ábrázolás volt, érzelmi szempontból, esztétikai érzék, például a beszédkészség fejlődésére mennyire jó, amikor megtanul egy szöveget, és a félénk gyerek is megmer szólani, bátorság, félénkség, az agresszió levezetésére, ha kap egy kis nyuszikát, az agresszív gyerek éppen már is nyuszika lesz belőle, mert a báb azért azt mondja, hogy hú, ez az enyém, de hát akkor az azt jelenti, hogy nem lehetek farkas, hanem csak egy nyuszika lehetek. Tehát mindenféle szempontból nagyon-nagyon fontos, és ez nagyon jó lenne, ha élne az óvodai csoportokban. De ugyanez a helyzet, iskolában már kevesebb a lehetőség ugyan, de ha a gyerekek eljönnek egy bábcsoportba, akkor ugyanezeket átélik, újraélik, és észre sem veszi, sem a szülő semmi, csak azt, hogy hoppá, ez a gyerek már mi mindent tud. Most van éppen Dunaharasztin egy kisfiú, aki nagyon zárt ajakkal beszélt, és most 3. éve jár a bábcsoportba, és pont az anyukája fogalmazta meg, hogy neki mennyire kell a báb, hiszen pont a zártsága miatt nehezebben tanul szöveget, nehezen mondja fel, meg sem mer szólalni, csak motyog, és vállalt most olyan szerepeket, amiben muszáj volt. Például ő volt a Noé, és a Noénak azért elég határozottan meg kell szólalni, és ezt simán megcsinálta, és erre mondta az anyukadet, hogy igenis, ezért kell neki a bábcsoport, hogy mindezeket megtanulja a kisfia. Tehát kell a szülő is, nem csak a gyerek.
Fantasztikus mindez, amit elmondotok. Én azt gondolom, hogy ez a szerep, ugye kicsit nagyobbaknál, felnőtteknél mindenféle szerepjátékok is segítik ezt, de tulajdonképpen kicsi gyerekkorból indulva a báb, ez teljesen automatikusan segíti, úgymond ezt a folyamatot. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fejes Józsefné Erzsikével és Vencené Misán Györgyivel a Szivárvány Bábszínházi Alapítvány kapcsán, magáról a bábozásról, és hát a 27 éves alapítvány bábcsoport történetéről fognak nekünk mesélni. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést a Szivárvány bábcsoportról. Annak alapítójával, szakmai vezetőjével, Fejes Józsefné Erzsikével beszélgetünk, illetve hát egy fiatal taggal, aki egyébként nyugdíjas pedagógus, Vencelné Misán Györgyivel, aki, mint most megtudtam, maga is bábozik, tehát nem csak segíti a gyerekeket a bábozás tanulásában, készítésében, hanem maga is bábozik. No hát ennek kapcsán részben az a további kérdésem, nagyon sok mindent elmondtál, Erzsike, hogy mi mindenben segít, főként ugye itt óvodára fókuszáltunk, a gyerekeknek a bábozás, hogy beszédkészség, szövegtanulás, de leginkább az érzései kifejezése, és hát nagyon sok szerepjáték, drámajátéknak pont ez a mélye, hogy az érzelmi intelligenciánkat, a konfliktusainkat, az örömeinket, vagy éppen a bánatainkat ki tudjuk fejezni, de nem kell személyesen, hanem egy picit egy szerepbe bújtatva, egy bábocska mögé bújtatva, hogy erről mesél nekünk egy kicsit tovább.
Nagyon sokat számít felnőtteknél, gyerekeknél. Tehát a 27 év alatt sok-sok gyerekcsoportunk volt, akik, nem tudom, középiskolás korukig báboztak, óvodáskortól, ugyanakkor létezik felnőtt bábcsoport is. Tehát nem csak a gyerekeknek, hanem felnőtteknek is nagyon hasznos, hogyha egy ilyen közösségben részt vesznek, ugyanis nem csak önmagunk szórakoztatásáról van szó, hanem olyan valamit csinálunk, olyat alkotunk, olyat szervezünk, amit át tudunk adni másoknak. Ezt mind közösségben, tehát itt azért el kell fogadni azt, hogy vannak fölé és alárendeltségi viszonyok, vannak főszerepek, mellékszerepek, el kell készíteni a tárgyakat, magnót kell használni, tehát nagyon technikai dolgokat be kell iktatni, nagyon sok mindent, és ugyanakkor nagyon sokat kell dolgozni. A munka miből áll? El kell készíteni a bábokat, mi készítjük a díszleteket. Ezeket mind elhelyezni, tárolni. Egy-egy előadás előtt ezeket el kell szállítani, be kell rakni, paravánt kell állítani, tehát órákig tartó fizikai munka, úgymond. És ez azért nem egy könnyű, együtt kell dolgozni időre pontosan, és az előadásra ugye utána felkészülni. Nagyon sok szervező munka van, megszólítani a közönséget, fogadni a közönséget, közvetlen kapcsolattartást tartani a közönséggel, sőt, még időnként előadás közben mimikával vagy szünetekben egy pár szóval észre venni, hogy ők hogyan érték át a történetet. Hiszen mi ebben az esetben úgymond szolgáltatók vagyunk. És ehhez az kell, hogy a közönség is jól érezze magát, mi pedig a maximumot tudjuk nyújtani. Ez egy nagyon fontos dolog. Nekem már nagyon sokan mondták, hogy miért vagyok ilyen maximalista. Azért, mert így amatőrként ugyanaz a feladatunk, mint egy állami bábszínháznak, vagy egy megyei bábszínháznak, tehát ha nincs is akkora készletünk, de maga az előadás színvonalának, a mércének ugyanolyan magasnak kell lenni.
Mert élveznie kell a közönségnek, talán ez a legvégső mérce, gondolom.
Igen, és ezt nagyon sokszor mérjük is a közönség visszhangjából, egyáltalán a légkörből, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy Kiskunhalason először a közönség a szülők kérésére szerveztük meg a családi bábszínházat. Ez havonta működik, most már másfél éve, és azok a szülők, akik kezdeményezték, ez egy hosszas levelezés volt oda-vissza, hogy akkor, mikor legyen, hogyan, kinek, miért, és ezt meg is szerveztük városi könyvtárban, a Martonosi Pár városi könyvtárban kezdtük, jelenleg a Csipkeházban működik, havi egyszeri rendszerességgel, és nagyon szép létszámmal jönnek, tehát sokan részt vesznek ezen. Minden hónapban meghirdetjük, és csináljuk, és ez nagyon jó dolog, én úgy érzem, hogy a szülők együtt vannak a gyerekekkel, közös bábszínház élmény, tehát családi bábszínház innentől kezdve az egész, és mindig más műsorra készülünk, és most éppen beszélgettük a Györgyikével, hogy a mazsolát felhozzuk, ennek ezer egy részlete van, és a kicsi gyerekeknek bizony ez egy helyben továbbadott új program.
Itt, ha jól értem, az maguk a szülők is báboznak, nem?
Szülők nem báboznak, csak részt vesznek ebben, de hogyha van egy gyerekcsoport például, ebben az országban egyébként egyediek vagyunk, mert hogy nálunk bábozhat a szülő is, besegíthet a szülő is, sőt, aktív részese is lehet. Tehát a szállításban, meg minden egyébben.
Jelmezvarásban, díszletkészítésben.
De hogyha szeretne például bábot varni, eljöhet és részt vehet a munkában. Vagy bábozni is beállhat, sőt, mi több volt már szülő-gyerek kapcsolat, amikor gyerek is játszott, meg a szülő is. Tehát így játszottuk például annó a Szent Erzsébetet. Mert rengeteg darabunk van, most már elmondhatjuk, és még most is folyamatosan új darabokat is készítünk.
Hú, ez nagyon izgalmas. Ez ennyi kérdés vetődött fel bennem, de most egy picit hadd szólaltassak meg egy felnőtt bábost. Ugye említetted, hogy nagyon jó hatása van a gyerekeknek mindenféle készségeire, képességeire, érzéseire, és nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is, és itt ül ugye Vencelné Misán Györgyike, aki nem régen kapcsolódott be ebbe a dologba, és ő bábos lett. Szóval milyen hatással van egy felnőttre a bábozás?
Hát, amit Erzsike elmondott, a személy szerint közben itt bólogattam is, hogy ez valóban így van, mert az én érzésem az volt, hogy végre kiadhatom a bennem lévő érzéseket és tehetséget. Mert mint drámapedagógus volt bennem színészi tehetség, és alkalmaztam, és játszottam. És amikor hosszú évek óta nem tehettem, most ez olyan fölszabadult érzés volt, hogy na, akkor én vagyok a Vitéz Lászlóba az óriás, és akkor én óriás voltam, és ordítottam meg, amit kellett, utána pedig maga az az érzés, hogy sikerem volt. Amikor meghajoltunk, akkor tapsot kaptam én, külön az óriás. A sikerélmény a mi napjainkban nincs, vagy nagyon kevés. És ez annyira jó érzés volt, és annyira pozitív érzelmekkel töltött fel, hogy azt mondtam Erzsikének, hogy ameddig szüksége van rám, én addig csinálom, mert nagyon jó dolog.
Annyira tetszik, amit elmondasz, hogy te lettél az óriás, aki téged ismer, egy bűbályos földről van szó, de nem óriás méretű. Végre átélheted, milyen óriásnak lenni. Okay. Innen fogjuk folytatni a mai beszélgetésünket. Bábozásról beszélgetünk, illetve a Szivárvány bábcsoportról, mert már 27 éve működik, sokak örömére. Fejes Józsefné Erzsikével, szakmai vezetővel, alapítóval, illetve Vencelné Misán Györgyivel beszélgetünk tovább. Maradjanak velünk, folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést a Szivárvány bábcsoport indulásáról, életéről, napjairól. Nagyon sokat beszélgettünk, faggattam interjú alanyaimat, Fejes Józsefné Erzsikét, a szakmai vezetőjét, a Szivárvány bábcsoportnak alapítóját, és legfrissebb tagját, Vencelné Misán Györgyikét, aki nyugdíjas pedagógusként kapcsolódott be a munkába, a bábozásba. Szóval, aki eddig nem tartott velünk, hallgassa meg ismétlésben, vagy hangalbumunkból, mert nagyon érdekes dolgok hangoztak el. Egy picit kanyarodjunk vissza a történetre. Ugye Lukács Laci segített elindulni. Honnan jöttek a gyerekek? Mennyi fővel működtetek? Hogy gyűjtöttétek a tagokat? Hol léptetek föl? Csak a főbb állomásokat esik el.
Itt Kiskunhalason gyermekbábcsoporttal indultunk helyben, sőt a környező településeken sokat szerepeltünk. Érdekesek voltak ezek a túrák, kirándulások. Nekem is nagy élmény. Például a gyerekek a szerepük szerint szólították egymást. Egy pirtói homokbucka túra alkalmával engem is meglepett, hogy hú, király uram, meg nem tudom, szépséges hercegnő, meg hasonlók. Ugyanakkor volt egy felnőtt bábcsoport is. Nagyon aktívak, nagyon jó kis közösség volt, de az élet szétszórta ezt a csoportot. Aztán többször volt több váltásban felnőtt bábcsoport is, de mint említettem az előzőekben, hogy azért a munka, meg a lekötöttség, meg a próbák, próbák bizony kötelező jellegűek egy előadás előtt a próbák, azokon kötelező részt venni, ezt már sokan nem vállalták fel, tehát sokszor változott az összetétel, ami az életrendje gyakorlatilag.
Nagy változáson mentetek át itt, hogy készültünk a beszélgetésre, ugye az idő egy pontján alapítványi formában folytattátok.
Alapítvány, igen, alapítványi formában, ugyanakkor újra és újra indítottunk gyermekbáb csoportot, van vegyes csoport, és most hál' Istennek itt van a felnőtt báb csoport. A Halasi Csipkét játsszuk folyamatosan, az összes többi feldolgozott mesénket. Ugyanakkor jelen pillanatban, sőt nem jelen pillanatban, 6 éve működik már Dunaharasztin egy gyermekbáb csoport, ami egy konkrétan egy iskolában indult, és jelen pillanatban önálló bábteremmel a Római Katolikus Egyház nyújtott egy termet, ahol ott vannak az eszközeink, és ott is havi rendszerességgel működik a bábelődás. Minden hónapban egyszer vasárnap délelőtt a Szent Mise után például. És ezt úgy szervezik ott meg, hogy a gyerek Szent Mise után, ahol a családok be tudnak jönni, és abban a pillanatban kezdődik egy bábműsor. Érdekes, és nagyon tanulságos, nagyon jó.
Hogyan tudod ezt Halasról? Hát Dunaharaszti, én voltam ott, nagyon messze van.
Minden héten egyszer tartunk próbát, akkor vagy autóval, vagy vonattal átmegyek. A csoport ott van, csak dolgozni kell, ennyi.
Imádom a nyugdíjas pedagógusokat. És hát hallgatóinknak sajnálom, hogy nem látják a interjú alanyaimat, mert ragyognak a boldogságtól, legalább 10 éve fiatalabbnak látszanak a koruknál, amit persze nem mondunk el, tehát, hogy ez egy fantasztikus dolog. Közben folyamatosan bennem volt az a kérdés, hogy tulajdonképpen, ugye mondtátok, hogy a bábokat készítitek, sőt, kiállítás is van, majd erről meséltek, de hogy hogyan néz ki egy báb előadás, hogy vannak megírt forgatókönyvek, hogyan válogatsz darabot, hogy mit adtok elő?
Attól függ, kinek akarunk játszani. Ez egy nagyon fontos kérdés a bábban, tehát kisgyerekeknek, felnőtteknek, vagy vegyes korosztálynak mindig úgy próbáljuk összeállítani a műsort előzetes megbeszélés, konkrét személyes egyeztetés alapján, hogy most mi az, ami a kisgyerekeknek, mi az, aki nagyon régen volt, és esetleg mivel szórakoztathatjuk a nagyobbakat, vagy iskolásoknak játszunk, vagy óvodásoknak. Ez például egy fontos kérdés. Elmegyünk vidékre játszani, ott is rögtön rákérdezünk, hol, milyen teremben, mekkora lehetőségek vannak, mit tudunk állítani, és kinek játszunk. Nagyon fontos. Ezzel kezdünk.
Vannak forgatókönyvek? Tehát vannak bábcsoportra megírt forgatókönyvek egyébként?
Nincs. Báb forgatókönyv nincs, de...
Akkor ti állítjátok össze?
Igen, mi állítjuk össze, tehát dramaturgiát, mindent. Mindent mi állítunk össze, mi készítünk. Tehát minden egyes darabhoz van egy dramaturgia, ami szöveg, zene, minden.
Ez hatalmas alkotó munka.
Hát, muszáj. Van olyan darabunk, amelyhez konkrét felkérésre Fehérváriné Ábrahám Melinda állított össze zenét. Ilyen például a Halasi Csipke is, amihez eleve már megjelöltük, hogy melyek azok az énekek, éppen református ének. Tehát úgy válogattuk össze, hogy... ezek nagyjából ezek az énekek legyenek, de ugyanakkor egy oroszlánoshoz például ő talált két dallamot, vagy a hattyúhoz is ő találta ki az egészet, és innentől kezdve nem másolt, hanem saját zenénkkel, saját bábokkal, saját darabokkal játszunk.
Én le vagyok nyűgözve. Őszintén azt gondoltam, hogy ez olyan sokrétű tevékenység, amit eddig elmondtál, hogy legalább vannak készen darabok, de ha még ezt is úgymond ti állítjátok össze, akkor tényleg egy fantasztikus alkotó tevékenység zajlik. Hány darab van egyébként, amit játszotok, vagy amit tud a csoport?
Hú, nagyon sok. Több 30-40 darab körülbelül. És
de gondolom vannak, amik aktívabbak, van, amit régebben játszottak.
Igen, igen. A régieket szedjük elő folyamatosan, tehát van miben válogatni. Ugyanakkor most is készítünk például egy darabot, jövő héten lesz pont a táborunk, és a Sol című magyar népmesét fogjuk befejezni, amit már a Dunaharaszti csoporttal másfél éve elkezdtünk, csak közben Prágai út, meg minden egyéb előadások voltak, és mindig félretettük, de nagyjából készen van, és ez is egy nagyon érdekes, egyedi darab lesz, mert árnyjátéktól kezdve marionettjátékig minden lesz benne, és vegyes technikával fog készülni, gyerekek már alig várják, hogy játszhassák egyszer végre, ugyanis kapusznyival kell játszani, tehát hogy a szereplők egyáltalán nem fognak látszódni, vagy az arcuk nem fog látszódni. Ez is egy nagyon érdekes a bába, ugye, hogy nem színjáték, hanem bábjáték, és az ember maga az, a szereplő nem létezik, nincs, hanem a báb lesz az élő, és őt kell megszólaltatni, tehát a báb hangján, a báb mozgásával minden egyéb. Ez az átélés, újraélés lehetősége.
Györgyike, te hány darabban vagy már szereplő?
Hát én még mint kezdő, csak négybe vagyok szereplő, de itt, ahogy hallgattam Erzsikét, nekem egy dolog jutott eszembe Dunaharasztival kapcsolatosan, meg Halassa kapcsolatosan, hogy én láttam a Dunaharaszti gyerekek Vitéz László előadását, és én, aki annak idején tanultam bábozni, és sok báb előadást láttam, és most részt veszek benne, lenyűgöző volt az előadásuk. Egyszerűen profi. Úgyhogy gondoltam, hogy nekem van mit, mint a, igen, és hogy hova fejlődni, mert a gyerekek azért sehol nem vagyok hozzájuk képest. És a másik az, hogy ami megfordult már akkor a fejembe, hogy nincs az a lelkesedés Halason. Nincs az az érdeklődés Halason, sem a pedagógusok, sem a lakosok részéről, amit úgy az ember elvárna, és ami van Harasztiba. Igen. És akkor mindig fölteszem magamnak a kérdést, hogy de miért? Miért?
Talán ez a beszélgetés is segíteni fog egy kicsit megvilágítani, miért is jó ez a dolog. Jöjjön most egy kis zene, és még egy rövid időre visszatérünk, hiszen van egy kiállítás, és zajlanak aktívan tevékenységek. Erről fogom faggatni interjú alanyaimat, Fejes Józsefné Erzsikét és Vencelné Misán Györgyikét. A Szivárvány Báb csoportról beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket a bábozásról, konkrétan a 27 éve működő Szivárvány Bábszínházi Alapítványról. Szakmai vezetője, alapítója, indítója Fejes Józsefné Erzsike a vendégem, illetve egy fiatal tag, Vencelné Misán György, aki nyugdíjas pedagógus, de már négy darabban szerepel, és aktívan segít készíteni, és készít bábot. Így a vége felé a beszélgetésünknek, hogy működik ez? Azért azt gondolom, hogy ennek komoly anyagi vonzata is van, elkészíteni a bábokat, utazni, stb. Díszletek, pályáztok, vagy a tagok befizetnek, szóval hogy tudtok működni? Hát, ha valakinek kedve van támogatni benneteket, aki most ezt...
Igen, ez egy nagyon költséges műfaj. Nagyon sok mindent meg kell vásárolnunk, el kell készítenünk, még akkor is, ha saját erőforrásainkat is felhasználjuk, mint munkát. Ugyanakkor meg kell vásárolnunk mindent. Szerencsénk volt, pályáztunk a miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával van most egy nagyobb projektünk, amiből a havi bábokat finanszírozzuk, vagy előadásokat finanszírozzuk. Ugyanakkor Prágában jártunk a Dunaharaszti csoporttal, ott meg kell említeni a Magyar Okházát, ahol szerepelhettünk. Közvetlen Prága kellős közepén nagyon nagy élmény volt, és azt hiszem a fiatal csoport maximálisan teljesített. Ugyanakkor bárhova elmegyünk előadásokat tartani, Halason is, vidéken is, óvodákban, iskolákban. Ugyanakkor ennek a pályázat keretében fog majd, eddig is működött a Csipkeházban a Halasi Csipke bemutató előadása, ahová majd újabb iskolákat fogunk megszólítani szeptemberben és az összes óvodát. Megint behívjuk egy előadásra, ehhez viszont meg kell említenünk a Kiskunhalasi Önkormányzat támogatását és segítségét. Nagyon fontos dolog, hogy és nagyon jó érzés, hogy elfogadnak bennünket, együtt tudunk dolgozni, kéréssel fordulhatunk hozzájuk, és ezt ezúttal is szeretném megköszönni. Ugyanakkor kiemelném a Pirtói Önkormányzatot, ahol a polgármester úr mindenben támogat bennünket, meghívnak előadásokat tartani, tehát ott is közvetlen a kapcsolat, és hát a környező falvakkal is kapcsolatot tartunk, hol itt, hol ott megjelenünk, és tartunk előadásokat. A sokszínű bábos életről még annyit, hogy nem csak bábozunk, hanem működik kézi munkaszakkör és gyöngyfűző szakkörünk is. Ebben az évben már működött mindkét foglalkozásság a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, és most nagyon nagy szerencsénk volt, hogy a vármegyei igazgatója is eljött megnézni a Kun Zsófia személyében, eljött megnézni a kiállításunkat, illetve ő nyitotta meg, és köszönettel tartozunk Kuris István alpolgármester úrnak is, aki elfogadta munkánkat azzal, hogy ott volt, jelen volt, és értékelte ezzel nekünk. Nagyon nagy segítséget nyújtott, és további munkára ad lehetőséget. Ugye, tehát a megyei igazgató már is lehetőséget adott a következő évben a folytatása. Ebben az évben azok is, akik eddig nem voltak, vagy a nagyon szépen kézi munkázók, a Békés megyei kézi munka anyaggal ismerkedhettek meg, így a risellőzés, a különböző varrás technikák. Nagyon szép a Csipkeházban van a kiállítás, úgyhogy én is ahányszor bemegyek, mindig megcsodálom, még mindig, hogy szépet alkottunk, és ez nagyon jó, mert a közösséget is egy kicsit összehozta, mindenkit alkotásra késztetett, nem csak elmentünk és megnéztük egymást, hanem alkotás közben azért személyiségeket sokkal jobban meg lehet ismerni, és felszabadult abba a légkör. Ugyanígy működik a gyöngyfűző szakkörünk is, ami óriási figyelmet igényel. Épp beszélgettük az egyik taggal, hogy itt még sokszor beszélgetni sem lehet, mert annyira oda kell figyelni a kis gyöngyszemek felfűzésére és a ritmusra. Ugyanakkor most megint visszatérnék az óvodába, hogy mennyire nagy csoportban a gyöngyfűzés figyelemfejlesztés szempontjából, és a ritmikus sorvezetés, amikor 3-4 színű gyöngyöt kell felfűzni. Tehát ez volt a feladat, tehát és kiemelném most, hogy a gyöngyfűző szakkör Békés megyei vezetője pont egy óvónő.
Nyilván nem véletlenül.
Nem véletlenül. Igen, hogy mit szeretnénk szeptembertől folytatni, szeretnénk a havi bábszínházat a Csipkeházban, folytatni szeretnénk a Halasi Csipke bemutató előadásokat, és hát ahova meghívnak, nagyon szívesen megyünk intézményekbe, óvodákba, iskolákba bábozni. Fontos dolog még, hogy szeptembertől vagy augusztus végén szeretnénk indítani egy gyermekbáb csoportot, ahová 5 éves kortól 10 éves korig várjuk a jelentkezőket. Első évben nyilván nem biztos, hogy nagy bemutató előadások lesznek, hanem ismerkedés, egy bensőséges munka, de minden évben ez egy fontos kritérium, hogy egy darabot fel fogunk dolgozni. Ehhez kérünk szépen a szülők segítségét is, és
várjátok a gyerkőt.
Várjátok a gyerekeket, és mint már szó esett itt az anyagiakról is, nagyon szívesen tudunk fogadni, közhasznú az alapítványunk, bármilyen támogatást, kiskunhalasi vállalkozóktól, vagy pedig bárkitől.
Hát én azt gondolom, hogy akik velünk tartottak, és van gyermekük, vagy unokájuk, az átérezte, hogy milyen fontos, és milyen fantasztikus mindez, amit csináltok, és milyen sokrétű, akár maga egy báb darab előadása, illetve a hozzá kapcsolódó tevékenységek. Tehát a Csipkeházban bábok, vagy pedig díszletek, vagy pedig éppen kézi munkák vannak kiállítva, ezt nem értem.
Kézi munka kiállítás van, a Békés megyei hímzéseket, ezt 10 fő készítette, és 16 darab készültet, tehát nagyon sok-sok-sok fajta kézimunka készült különböző technikákkal, és ott van a gyöngyfűzés is.
És hát a gyöngyfűzésről befejezésül, mert ebben aktívan tevékenykedik a legfiatalabb tagotok is.
Nagyon jó dolog volt. Először úgy óckodtam tőle, de azért jó, mert közösség, azért jó, mert oda kell figyelni, és idősebb korban ez egy nagyon fontos dolog, hogy a memóriám megmaradjon, és azért jó, mert sikerélmény, és megint csak azt mondom, sikerélmény, amit kapunk ettől.
Hát ez zárszónak is tökéletes, hiszen sikerélményt ad ez az egész történet kicsitől a nagyig. Nagyon köszönöm ezt a munkát, Erzsike, aki 27 éve dolgozol ebben hatalmas lelkesedéssel, energiával. Köszönöm, hogy itt voltál, és sok erőt kívánok.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
És hát nagyon köszönöm Vence Némisály Györgyikének, aki legfiatalabb tagként, nyugdíjas pedagógusként kapcsolódott be ebbe a tevékenységbe, mintát adva sokunknak, hogy nem szomorkodni kell, hanem keresni kell az örömet.
Igen, nagyon köszönöm én is. Én köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy ehhez a beszélgetéshez a lelkemet adtam, szavakba öntve.
Ezt azt gondolom mindannyian éreztük mindkettőtök részéről. Hallgatóinknak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, kezdjék el a bábozást, hogy biztassák erre gyermekeiket, unokáikat, vagy támogassák ezt a tevékenységet. Köszönöm, hogy itt voltak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.